hát az idei év utolsó előadásához érkeztünk, és Hölc Pétert köszöntöm itt magam mellett, aki a Balabit IT Security-től érkezett, és a napló elemzés GNU Linux eszközökkel témában fog nekünk egy remélem nagyon jó előadást tartani.
Igyekszem.
Ahogy én őt ismerem, nagyon jó előadás lesz, úgyhogy jó szórakozást.
Köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy egy nagyon sok ismerős arcot látok, akik már évek óta itt megjelennek rendszeresen, és remélem, hogy nem fogok nekik unalmas perceket okozni. Most rövidebb leszek a szokottnál, megígérem, nem húzzuk olyan hosszúra az előadást, mint a rétes tésztát, és köszöntöm az internetes hallgatókat és nézőket is. Most vagyok először benne a tévében, és ez egy nagyon jó dolog. Kicsit izgulok is miatta, hogy mit fognak szólni. Szóval a mai napon arról szeretnék beszélni, hogy aki itt volt a tavalyi, meg a tavaly előtti előadáson, az látta azt, hogy... Szóval, többen is vagyunk. Tehát akik itt voltak tavaly vagy tavaly előtt, akkor ők emlékeznek rá, és egy csomó ismerős embert látok, hogy nagyjából arról beszéltünk, hogy hogyan lehet összegyűjteni a logüzeneteinket. Úgy látszik, most már rajtam maradt ez a naplózós, de majd esküszöm, lesz majd más témám is talán jövőre. Tehát, hogy hogyan tudjuk összegyűjteni az üzeneteinket, meg hogy hogyan tudjuk ezt normálisan tárolni, és hogyan tudjuk ezt archiválni, az összegyűjtött üzeneteinket. Erről beszéltem az előző két alkalommal, és hogyha jól emlékszem, akkor gyakorlaton össze is raktunk ilyen naplózó szervert. Idén nem erről szeretnék beszélni, hanem arról szeretnék beszélni, hogy jó, hogy van nagyon sok üzenetünk, de mit lehet vele kezdeni, mit lehetne ebből kihámozni. Megnézzük azt, hogy mi is ez a naplózás, megnézzük azt, hogy a napló elemzéshez milyenféle módszerek találhatók, hogyan tudjuk ábrázolni őket, és egy-két ilyen trükköt vagy ilyen tippet fogok elmondani. És talán tavaly már beszéltem róla, a syslogng-nek egy új funkcióját szeretném igazából bemutatni, egy ilyen futásidejű napló elemző és napló klasszifikációs megoldást, természetesen a GPL licenszelés alatt. Ugye, hogy mi is az a napló, ezt mindenki tudja, ez egy jegyzőkönyv, egy ilyen nagy könyvünk, amiben így gyűjtögetjük az információkat, igaz? Amikor történik valami a rendszerünkön, akkor az egy ilyen bejegyzést tesz oda bele a naplóba. Többféleképpen lehet, mindenféle operációs rendszer csinál ilyet, kicsit valamelyik többet, valamelyik kevesebbet, valamelyik alkalmazás sok mindent loggol, valamelyik alkalmazás nem annyira szószátjár, de a lényeg az, hogy van valamilyen napló a számítógépünkön, hogyha Linuxról beszélünk, akkor a syslog, és ez ilyen bejegyzéseket fog nekünk tenni. Az, hogy mi az értelme ezeknek a bejegyzéseknek, hát ezek az események, amik a rendszerben történtek. Hogyha gondolom mindannyian üzemeltettek Linuxos gépeket, és szoktatok is naplókat olvasni, tudjátok azt, hogy milyen mennyiségű lehet ez a logüzenet, főleg akkor, hogyha egy nagy forgalmú gépről van szó. És felmerül a kérdés, hogy mire jó is akkor ez a naplózás, ugye? Nagyon-nagyon régi dolog a naplózás, és alapból arról volt kitalálva, hogy hibát keressünk, meg finom hangolni tudjuk a rendszerünket. Igaz, hogyha valami, gondolom a többségetek azért inkább ilyen rendszergazda, vagy ilyen rendszeradminisztrátor körből jött, ugye? Kérdezhetek, hányatoknak van logszervere? Oké, van logszerver, jól van. Ez egy teljesen jó hír. És azon kívül, hogy ha valami nem megy, ugye jön a bejelentés az ügyfél a felhasználónktól, hogy nem megy az internet, akkor ugye az embernek jár keresni, és a napló az pont egy ilyen jó eszköz arra, hogy kitaláljuk azt, hogy mi történt, vagy hogy miért nem megy az internet. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik az a rendszernek a finom hangolása. Próbáljunk minél több teljesítményt kihozni a gépeinkből, minél jobban működjenek a gépek, igaz? Tehát magyarul összeszedjünk információt a rendszernek a jelenlegi állapotáról. És jó lenne ezeket a naplókat valamilyen formátumban, valamilyen formában kiértékelni, ugye? A legegyszerűbb megoldás az egyszerű számlálás. Fogjuk és megnézzük óránként, hogy hány ilyen logsor keletkezett. Ez már eleve egy nagyon érdekes információt ad arról, hogy hogyan működik a rendszerünk. Nyilván van egy fajta periodicitás. Látjuk azt, hogy hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön jobban működik a rendszer, és sokkal több naplót generál pénteken vagy kis szombaton. szombaton, szombaton, vasárnap kevésbé, mert ugye akkor már mindenki hazamegy és kevesebbet dolgoznak az emberek. Ez látszik, akár az ember egy webszervert üzemeltet, abban is látod azt, hogy hétvégén esetleg sokkal kisebb a terhelése a gépeknek. De hogyha azt látod, hogy a szokásoshoz képest valamelyik nap sokkal több logüzenet érkezett, akkor az adhat nekünk arra nézést, információt, hogy valami van, valamiért megnövekedett a rendszernek a terhelése, vajon miért? A másik lehetőség az elemzési irány, amikor nem csak megszámolgatjuk ezeket a sorokat, hanem megpróbáljuk kihámozni belőle, hogy vajon mit jelentenek ezek a sorok, és vajon ez mit akar, mi van a mögötte. Ezt elemzésnek szokták hívni, vagy kiértékelésnek. De kérdés az, hogy mire jó is ez az elemzés. Az elemzés az azért jó, mert hogyha a napló állományaidat megnézed, ez most mindegy, hogy egy SQL tábláról beszélünk, ahova gyűjtjük szépen az üzeneteket, vagy egy fájlt, akkor is csak sorok vannak benne, amik, hát hogy úgy mondjam, nyers adatok. De az, hogy valójában mit jelent, az információ, az már csak egy megfelelő elemzés után áll rendelkezésre, és ezt valójában ezt meg kell tudnunk csinálni. Mi az, amit nyerünk egyáltalán ezzel? Ugye egyrészt nyerünk egy üzembiztonságot, elnézést az elgépelésekért. Ugye biztonságosabban és megbízhatóbban fog működni a rendszerünk, mondjuk például azért, mert időben felfedezzük a hibákat. Hogyha van rendszeres naplóolvasás és naplóelemzés, az egyik legunalmasabb munka maga a naplóolvasási rész, akkor időben fogjuk észlelni a hibákat. Az én olvasatomban az időben észlelés, ha hamarabb vettük észre, mint hogy az főnök szólt, hogy nem megy az internet, az már nekem időben észlelés, mert lehet azt mondani neki, hogy ó, persze, főnök, tudunk róla, már dolgozunk a hiba elhárításán. Nyilván biztonságot is fog jelenteni számunkra. Például nemrégiben egy feltört számítógéppel volt szerencsém találkozni, és kitalálták a rootjelszót, nem is volt túl bonyolult. A lényeg az, hogy szóltak, hogy hát itt valami furcsa van, és hogy ilyen spameket küld ki a számítógép, és csináljunk vele valamit. Nem ilyen üzemeltetett gép volt, hanem valakié, teljesen mindegy. Lényeg az, hogy megnéztük, igen, tényleg kitalálták a rootjelszót, és hogy ez ugye nem egy szép dolog, rosszul volt beállítva az SSH, stb. De kérdés az, hogy miért nem vettétek észre. Azért itt látszik a naplóban, hogy az elmúlt egy napban, vagy két napban volt mondjuk körülbelül 300 ezer próbálkozás. Egy ilyen brute force volt, egy ilyen robot megtalálta a gépet, és megpróbálta kitalálni a rootjelszót, és a 300 ezer próbálkozásból ezt megtalálta. De hogyha azt nézed, hogy egy hibás bejelentkezés, vagy egy visszautasított bejelentkezés az egy darab logüzenetet jelent, vagy egy darab logsort jelent, akkor ez azt jelenti, hogy az elmúlt egy napban mondjuk 200-300 ezerrel több logüzenet keletkezett. Hogyha ezt valaki megnézte volna, és mondjuk ábrázolta volna egy megfelelő eszközzel, akkor szemet szúrt volna, hogy hoppá, itt van valami probléma. Hát ez nem történt meg, úgyhogy sikerült nekik így bejutni, és észrevétlenek lettek, addig a pillanatig, amíg el nem kezdtek el mindenféle csúnya leveleket küldözgetni, hogy ki mit vásároljon. Aztán nagyon jó ez az elemzés még arra, hogy előre tudjuk jelezni azt, hogy valami probléma lesz, mondjuk több erőforrásra lesz szükség, vagy egy nagyobb terhelés várható. Ezt szintén előre lehet jelezni, hogyha nézzük a logokat. Vagy például a rendszernek, hogyha csak mondjuk egy smartos diszket látunk, ő előre szól, hogy ő most már nem sokára meg fog halni, és légy szíves, cseréljetek ki. Tehát ezek az információk mind kinyerhetőek a logokból, akkor, hogyha oda tudunk rá figyelni, és tényleg vesszük a fáradtságot. Illetve hát előírás, van egy csomó előírás ilyen bankoknak, meg mindenkinek, hogy hát ezzel muszáj foglalkozni. Ha más nem azért, akkor, hogy az ellenőrző szerveket kielégítsük. Nézzük meg akkor, hogy milyen módszereink vannak. Nagyon sokféle módszerünk van. A legegyszerű, amit már az előbb említettem, egy sima egyszerű számlálásos módszer. Az ember fogja és a mindenféle típusú üzeneteket kiszűrögeti és kiszámolgatja. Vagy a másik lehetőség az a mintaillesztés, erre van egy csomóféle eszköz, majd mindjárt be is mutatom őket. Magyarul van valamilyen mintadatbázisunk, amit így szépen ráillesztünk minden bejövő logüzenetre, és hogyha illeszkedik, akkor fogunk vele csinálni valamit. Egy nagyon egyszerű példát mondok. mondjuk akkor, hogyha egy alkalmazás úgy lép ki, ahogy nem kellene, tehát azt mondja, hogy segmentation fault, akkor az nagyon szépen szokott látszani a logüzenetekben, méghozzá valamilyen szignál 11 jele, sor lesz, tehát lesz benne valami ilyesmi, vagy valami abort, vagy valami egyéb szó, igaz? Hogyha lenne egy olyan alkalmazásunk, ami észreveszi azokat a logsorokat, amiben ez az abort szó szerepel, és hogyha mondjuk nem egy e-mail cím, mert mondjuk az abort.hu-kat valamit.hu-ra küldtek levele, akkor erre lenne mondjuk nekünk egy mechanizmusunk, ami szól a rendszergazdáknak, hogy történt egy ilyesmi, akkor ők időben észreveszik azt, hogy valami kilépett, és valami hiba történt a rendszerrel. A másik ilyen dolog az a korreláció elemzés. Ez most mostanában nagyon divatos dolog, ez a korreláció elemzés. A korreláció azt jelenti, hogy mondjuk egy vagy több rendszeren egy vagy több esemény történt, ami különböző logokat fog tartalmazni, és ezek valamilyen szempontból összetartozóak, és ezért egy valamilyen eseményt észre tudunk venni. Az ördög természetesen a részletekben rejlik, mert ezeket a korrelációkat, ezeket definiál. Kell. Szóval ez egy nehéz történet, hogy megmondjuk azt, hogy most két log bejegyzés, az most összetartozik-e vagy sem. Majd mutatok rá egy-két példát. Tehát meg tudjuk találni a naplóbejegyzések közötti kapcsolatot és az események közötti kapcsolatot. Ez még egy nehéz dolog, és általában ez az, amivel nem nagyon szoktak foglalkozni. Pont azért, mert definiálni kell ezeket a korrelációkat. Nyilván a számlálásról nem kell sokat beszélni, mert az mindenkinek világos, hogy számolni, hogy kell a logokat, nem egy bonyolult dolog. De lehet mintaillesztéssel is foglalkozni. A mintaillesztésnél ugye kétféle lehetőségünk van. Az egyik az, hogy futásidőben, on the fly tudunk illeszteni mintákat a bejövő üzenetekre, és rögtön reagálni rá. Vagy a másik az, hogy utólag csináljuk. Nyilván, hogyha utólag csináljuk, akkor egyrészt lesz egy késed, benne, másrészt viszont elég sok időt végig tudunk nézni utólag, és meg tudjuk mondani, hogy mi történt a gépben a rendszerben a legutolsó egy órában. Szerintem mind a kettőnek van jelentősége, és mind a kettővel érdemes foglalkozni, majd mindjárt megnézzük, hogy mit lehet vele kezdeni. A cél nyilván az, hogy találjuk meg azokat az eseményeket, amik történnek, és ennek ugye kétféleképpen lehet megcsinálni. Az egyik ez az úgynevezett artificial ignorance, ami nem intelligence, és ez azt jelenti, hogy van egy működő rendszerünk, a működő rendszerünknek van valamilyen jellegzetessége, ugye ahogy olvassuk szépen a logokat, hogy mik történtek, és néha történnek olyan dolgok, ami nem a hétköznapi, vagy nem a megszokott. Tehát a rendszeres dologtól eltérő. Most próbálok példákat fölhozni. Mondjuk egy rendszeren, hogyha mondjuk egy rétömbnek az egyik eleme rosszul lesz, és valami történik, az nem egy rendszeres esemény. Hogyha nekünk az a bizonyos gép amúgy óránként mondjuk 1-2 millió logüzenetet generál, a legnagyobb ilyen, amit láttam, az olyan volt, hogy óránként 2 gigabyte logot bírt produkálni a rendszer, és mindezt tömörítve. Szóval ebben simán elbújhat az, hogy nem veszük észre azt, hogy egy rétömb hopp egyszer csak így eltűnt, vagy valami. Nyilván vannak rá mindenféle riasztási mechanizmusok, ami ugye egyébként figyel az ilyesmikre, bár láttam én már olyat is, ahol nem igazán figyeltek rá. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy van egy csomó bejövő logüzenetünk, amit ismerünk, tudjuk, hogy van, mondjuk azt, hogy egy e-mail címre nem tudunk elküldeni egy levelet, vagy megpróbáltak leszedni egy fájlt a webszerverről, ami igazából nincs is ott, csak bepróbálkoztak, ezek ilyen normális dolgok, ezeket kiszűregetjük a rendszerből, és ami megmarad, az meg csak az, amelyik a számunkra ismeretlen, mondjuk úgy, hogy a rendszer normális napi működésétől eltérő viselkedést jelent, akkor ezeket ki tudjuk szépen szűrögetni, és akkor nagyon szépen látjuk azt, hogy hogy mi történt, és hogy ez egy nem szokványos esemény. Illetve a másik lehetőség az nem amikor az ismeretleneket, hanem amikor konkrétan tudjuk, hogy mit szeretnénk megkeresni, mondjuk az előbb említett szignál 11, akkor csinálunk egy egyszerű mintát, vagy egy egyszerű szűrőt arra a szóra, hogy szignál 11, vagy arra, hogy abort, és ezeket szépen eltérítjük ezeket a logsorokat, és mondjuk átküldjük egy e-mail formájában egy rendszergazdának. Na most nézzük a korreláció elemzést. A korreláció elemzés az ugye az, amikor különböző események összetartoznak, és ezt szeretnénk megmutatni. Ugye kétféleképpen lehet, van egyrészt ez a sorrendi dolog, amikor az egymás utáni üzeneteket nézzük, a másik lehetőség az pedig az asszociatív, amikor így visszamenőleg üzenettartalom alapján megtaláljuk azokat az eseményeket, amire mi kíváncsiak vagyunk. Nyilván mind a kettőnél, tehát eleve nem lehet, on the fly nem lehet korrelációt elemezni, mindig az van, hogy kell várni egy bizonyos időt, és abban az időintervallumon belül, hogyha valamilyen esemény történik, akkor arra kell reagálni. Egyébként módszernek ugye lehet egyrészt egy ilyen ütemezett, utólagos statisztikai megoldás, a másik pedig egy futás idejű, amikor tudjuk az eseményt, és akkor arra megpróbálunk reagálni. Még egy kérdés van az, hogy milyen fajta naplógyűjtő eszközeink vannak, és milyen fajta naplógyűjtési módok vannak. Az egyik az, hogy a CM-ekről már hallottatok? Jó, a CM az annak a rövidítése, hogy Security Incident and Event Management. Ez arról szól, hogy ha van nekünk egy nagyobb informatikai rendszerünk, ez mondjuk kicsi is lehet, teljesen mindegy, csak a biztonsággal kapcsolatos eseményeknek az összegyűjtése és az arra való reakciót jelenti. Ezek régebben úgy néztek ki, hogy vagy voltak ilyen, egyrészt csak a biztonsággal kapcsolatos eseményekre reagálnak, és csak a security-vel kapcsolatos dolgokra reagálnak. Másrésztről pedig kétféle van, egyrészt lehet agent alapú, másrészt meg agent nélküli. De a lényeg az, hogy valahogy összeszedjük az összes gépről a biztonsággal kapcsolatos logokat, ezeket összegyűjtjük, aztán reagálunk rá, mondjuk küldünk valamilyen alertet, valamilyen riasztást, vagy SNMP-t, vagy e-mailt, vagy valami mást, és utána pedig megy is a kukába. Legalábbis régen ez volt, most azért már most már látszik az, hogy mióta előírás lett a naplógyűjtés, meg azoknak a hosszú távú archiválása, azóta kezdik felturbozni ezeket a CM eszközöket, és most már nem csak a security gyűjtik, hanem igazából megpróbálnak mindent összegyűjteni, és megpróbálnak archiválni, de mivel ők alapvetően csak a biztonságra fókuszáltak, ezért ők például a gyűjtésben sokkal gyengébbek. A másik irány az meg az ilyen syslog alapú megoldások. A syslog alapú megoldások azok meg tipikusan a Unix világból jönnek, és tipikusan az volt, hogy minket nem érdekel csak az, hogy ez most logüzenet, és gyűjtsük össze központilag, aztán majd lesz belőle valami. Viszont mivel az elemzők nagyon előre jöttek, ezért most már a syslogok is megpróbálnak elemezni, és igazából erről szeretnék majd beszélni, mindjárt a SyslogNG kapcsán egy olyan módszert szeretnék bemutatni, amivel pont ilyen elemzéseket tudunk megoldani úgy, hogy nem kell lemondanunk a SyslogNG-nak az előnyeiről. Ugye a kérdés az, hogy hogyan elemezünk logokat. Ki az, aki szokott logokat elemezni? Szoktatok logokat elemezni. És az a kérdés, hogy milyen, mivel. Ugye én az ilyen old school megoldásokat preferálom, a grep, meg a less, és a more, és az egyebek a mi barátunk. Igaz? Ezt szoktuk használni. Az tipikusan egy ilyen kézikus megoldás, és tipikusan ad-hoc jellegű. Tehát az a lényeg, hogy ha van valami, akkor ki kell deríteni, hogy mi van, akkor bemegyek tail-f, meg grep, és megnézem, hogy na most próbáld, és látjuk azt, hogy mi történik, igaz? Vagy annyi, hogy tudjuk, hogy ott hol vannak a logok, van log messages, és akkor gyűjtsük ki azt, hogy mi történik. Ugye ezt tipikusan hibajavításra használjuk, ami nem automatizálható sokszor, és ez egy tehát ez nem, egyáltalán nem becsülöm le, mert én is ezt használom alapvetően, de ennél egy sokkal előremutatóbb dolgot szeretnék mutatni. Nézzük meg azt, hogy milyen automatizált ilyen logelemző és ilyen logfeldolgozó eszközök vannak. Itt felsoroltam egy párat, a Swatch, Logcheck, Logwatch, az FV Logwatch és a SysLogengate-ről szeretnék beszélni egy keveset. Van akinek a SysLogengate-n kívül mond valamit? Van aki bólogat? Igen? A Swatch.
Így szokták, tehát ott lesz is ráírod. Watch és akkor LS.
Értem. Nos, a Swatch az egy ilyen futásidejű logelemző eszköz. Ha bejönnek a logok, akkor ezt szépen rá kell irányítani a Swatchnak a bemenetére, és ez csak sorokat tud elemezni. Csináltam egy ilyen példát, ez a Swatchnak egy config fájla, és nagyjából azt mondja, van ilyen mutatója, hogy keressük azt a sort, amiben benne van az, hogy szignál 11, például nyilván csinálunk egy másikat az abortra, és hogyha ez jön egy ilyen sor, akkor küldjük el a rootnak ezt a levelet. A levélnek az legyen a subjectje, hogy illegal exit. Az, hogy a throttle az azt jelenti, hogy ne küldjünk tovább, ne küldjünk percenként csak egyet maximum, és amúgy meg ez regex, ami ott van. És akkor mondjuk egy SysLogengate esetében az ember azt mondja, hogy csinál egy filtert, és akár, de egyébként bármit azt mondhatjuk, hogy simán egy destinationnek fölvesszük. Van egy úgynevezett program nevezetű destination driverünk, ami azt csinálja, hogy megnyit egy alkalmazást, és annak az alkalmazásnak a standard inputjára ráhányja az összes bejövő üzenetet. Nyilván, ha teszünk elé egy filtert, akkor nem mindent. És attól fogva ez a Swatch nevezetű alkalmazás pedig olvasni fogja az üzeneteinket. Hát egyébként a nagy részét azt ki lehet váltani SysLogengate-vel, és sőt talán az egészet is. Kell írni egy egyszerű shell scriptet, egy sima egyszerű pager scriptet, ami egy ilyen e-mailt össze tud nekünk rakni. Nyilván ő is a standard inputjával egy read-del fog olvasni, és a programnak az lesz a kimenete. A filtert meg áttesszük a SysLogengate-be. Tehát, de azért még van, aki szereti használni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi alkalmazás, ez a Swatch. Aztán van még a logcheck. A logchecket ismeri valaki? Jaj, de jó. A logcheck az egy olyan alkalmazás, ami azt mondja, hogy minden tipikusan megpróbálták rátolni ezt a csomag maintainerekre, akik karban tartják a csomagokat, akik ismerik azt, hogy az egyes alkalmazások milyen logüzeneteket generálnak. Ezekre a logüzenetekre vannak mintaadatbázisok, amik egyébként letölthetőek és összegyűjthetőek a logchecknek az oldaláról. És utána annyit csinálunk, hogy Chrome-ból, azt mindenki maga dönti el, hogy milyen gyakran szeretné futtatni, átfésüljük az összes bejövő logüzenetet ezzel az adatbázis rendszerre. Háromféle működési módja van, ez a workstation, a server és a paranoid, de működési mód szempontjából igazából kettőféle van. Az egyik az az, hogy van egy csomó mintánk, amire kíváncsi vagyok, hogyha ez történik. Magyarul, hogyha illeszkedik a valamelyik logsor, akkor ezt küldjük el egy e-mail címre. A másik meg a paranoid mód, amikor azt mondjuk, hogy van nekem egy csomó olyan mintám, amit tudok, hogy van és nem érdekel, és minden mást szeretnék látni, ez a paranoid üzemmódja a logchecknek. A logchecknek van egy hatalmas nagy hibája viszont, az, hogy regexből áll, és ez bizony nagyon lassú. Tehát nagyon sok idő, amíg lefuthat egy regex. Most gondoljátok végig azt, hogyha nagyon sok alkalmazásunk van, nagyon sok logüzenetünk van, ráadásul nagyon sok mintánk van, akkor elképzelhető, hogy nagyon-nagyon-nagyon hosszú lesz a futás ideje a logchecknek. De a logcheckesek azok most már ott tartanak, hogy kezdenek, ami egyébként elképesztő, főleg akkor, hogyha van valaki mögött egy közösség, akik avval foglalkoznak, hogy mintákat gyártanak és beküldik a több mindenkinek. Tehát azt csinál, hogy most már lassan nem vesznek be mintákat. Legutóbb az egyik kollégám kiszúrta, hogy visszautasítottak spanyol nyelvű ilyen üzeneteket, mert hogy az igazából kevés embert érint, mert a legtöbben úgyis angolul olvassák a logüzeneteket, meg angol logüzenetek vannak, és hogyha hozzáadunk egy mintát, az is már nagyságrenddel lassíthatja a feldolgozást, akkor, hogyha nagyon sok bejövő üzenetünk van. Tehát ők ezt így nem nagyon szerették, és és emiatt a logcheck-et egyre kevesebben használják, vagy legalábbis nem túl sokan használják, remélem azért most nem dobáltak meg rohadt paradicsommal, de a logcheck-nek van sajnos egy ilyen hibája, hogy nagyon lassú és nagyon problémás. Ellenben viszont nagyon szép, hogy a Debianban egy csomó csomagban már benne van, vagy hát benne vannak ezek a logcheck-es minták, és fölteszed, akkor az automatikusan bekerül a rendszerbe, hogy tudjuk, hogy mi az, ami tehát ezeket a mintákat nem kell magunknak megírni. Van a LogWatch. A LogWatch az egy olyan alkalmazás, ami alapból óránként fut, vagy naponta egyszer fut, és összeszedi a rendszerből azokat az információkat, amiket lehet tudni. Ő tipikusan olyan mintákat keres, ami esetleg ilyen policy violation jellegű, tehát hogyha valami csúnyaság történik a rendszerünkben, ezt próbálja összegyűjteni és elküldeni az adminisztrátornak, de például akár a diszkreditettségről is küld napi jelentéseket. Tehát a LogWatch az egy ilyen napi dolog. Aztán van még az FA LogWatch nevezetű csoda. Az FA LogWatch az csak és kizárólag a netfilternek a logjaival foglalkozik. Tehát a netfilterbe, hogyha felveszünk egy ilyen szabályt, hogy amit nem szabad, azt eldobáljuk és kiloggoljuk, tehát legyen egy ilyen pont rossz, mert egyébként a jumpnál ott egy izének kéne lenni egy lognak, és nem dropnak, de a lényeg az, hogy azt mondjuk, hogy ha valamit eldobálunk, akkor azt kinaplózzuk. Ennek van egyfajta log üzenete, a netfilternek egyébként szerintem zseniálisan jó logjai vannak, nagyon szépen és jól struktúrált, van egy-két hibája szerintem egyébként, de ez most mindegy. Úgyis ebből a szempontból szerintem holnap esetleg megnézzük a gyakorlaton, akkor ebből összetudjuk szedni azt, hogy mi történt a rendszerünkben, akár óránként, akár naponta futtatva. Ki meg tud találni egy port scan például, vagy valami hasonló támadásokat. És most jön az, amiről igazából beszélni szeretnék, az a SysOgng-nek a PatentDB nevezetű csodája. Hogyha tavaly van, aki használ SysOgng-t? Jaj, de jó! Nos, a SysOgng az egy ilyen naplógyűjtő dolog, amin az elmúlt 10 évben alapvetően az infrastruktúrális irány felé mozogtunk, és próbáltunk azzal foglalkozni, hogy minél stabilabb és minél megbízhatóbb legyen. Ha tetszik, ilyen fellengzősen azt mondhatnám, hogy trusted log infrastruktúrát próbáltunk építeni, tehát például használjunk SSL csatornákat a log továbbításra, például próbáljuk meg konvertálni a log üzeneteket olyan formátumra, ami jó, például adjuk hozzá az időzónát, meg az év, hónap, napot, vagy az évet mondjuk, ami hiányzott a hagyományos log formátumból. És alapvetően erre az infrastruktúrális irányra mozdultunk. Jó, volt benne egy pár olyan funkció, hogy lehetett szűrni a logok között, de megfelelő célok felé irányítani az üzeneteket, de körülbelül ennyi volt mondjuk egy évvel ezelőttig a SysOgng-nek a képessége. És egy évvel ezelőtt, sőt most már lassan több mint egy évvel ezelőtt bekerült két új funkció a SysOgng-be. Az egyik az volt, hogy tudjunk üzeneteket átírni, tehát magát az üzenet tartalmat, ha lehet, akkor tudjuk módosítani. Ezt majd később megbeszéljük, hogy miért van erre esetleg szükség. Illetve a másik az volt, hogy magát az üzenetet tudjuk értelmezni. Magyarul, hogyha van egy jól struktúrált üzenetünk, ugye tudunk mondjuk kapásból 3-4-et biztos mindenki tud mondani, egy ilyen erősen és jól struktúrált log üzenetet. Ilyen mondjuk a Squid, ilyen mondjuk a Netfilter, vagy az Apache, vagy a Pure FTP-nek a log üzenetei, azok tényleg ilyen normálisan vannak struktúrálva, és hogyha valami mondjuk hiányzik egy mező, akkor azt ott jelzik. Mondjuk ebben ez az, amire utaltam az előbb a Netfilternél, hogy bizonyos esetekben ő nem teljesen következetes. Mondjuk a sor végén ott a flegeknél, hogy milyen flegünk van, meg milyen flegünk nincs, azt össze-vissza írog. Nem össze-vissza írog, csak azokat írja ki, ami van. És hogyha hiányzik, akkor oda nem jelöli, hogy az ott egy hiányzó mező. Nos, ez volt a másik irány, hogy próbáljuk meg az üzenetet földarabolni. Tavaly szerintem beszéltem is róla, és talán még emlékeztek is erre, hogy van egy ilyen CSV parser nevezetű eszközünk, ami azt mondja meg, hogy maga a logüzenet az egy ilyen comma separated volume, tehát ez a hagyományos kettős ponttal elválasztott valamicsoda, illetve bármi lehet a delimiterünk, és azt tudja megcsinálni ezt, hogy futásidőben a bejövő üzeneteket darabokra tudjuk vágni, az egyes darabokra tudunk definiálni saját makrókat, és utána a saját makrókkal már azt csinálunk, amit akarunk. Vagy egy templétben megváltoztatjuk a sorrendet, vagy ide-oda pakolgatjuk, esetleg kihagyunk belőle dolgokat, vagy pedig azt csináljuk, hogy egy adatbázisba rakjuk bele az üzeneteket, és az adatbázisnak külön mezőibe fogjuk, egy táblának külön mezőibe rakjuk bele. Most próbálok itt példát hozni, de szerintem a legjobb példa rá a Squidnek a logja. Ugye a Squidnek elég kötött log formátuma van, és tudjuk, hogy melyik mező mit jelent. Hogyha ezt az egészet egy darab mezőbe rakjuk, akkor nehéz lesz rá keresni, mert ugye az SQL-ben ilyen like-kal kell keresni, ami nem biztos, hogy a legoptimálisabb számunkra. Sokkal jobb az, hogyha az adatbázisban egy különböző mezőkbe szétdobáljuk ezeket az információkat. Tehát struktúrált logüzeneteknél ez nagyon kényelmes és nagyon jó lehet, mert olyan kimutatást tudunk belőle csinálni, amit szeretnénk. Nos, ezt fejlesztettük tovább, méghozzá úgy, hogy azon törpöltünk, hogy ez a logcheckes, regexpes keresés, ez marha lassú, ez nem lesz nekünk jó, főleg azért nem, mert csak utólag tudjuk csinálni, hatalmas nagy a latencia, tehát nagyon sokáig tart, amíg feldolgozzuk az egyes logüzeneteket, és akkor a Marci nevezetű kollégám talált egy ilyen remek jó Radix Tree nevezetű kereső algoritmust, aminek ugyan vannak hátrányai, nem túl sok, ellenben bazi gyors. Tehát meg lehet azt csinálni egy PattenDB nevezetű parszerrel, hogy futásidőben tudjuk végignézni a logüzenetet, és kezdeni vele valamit úgy, hogy nem fog lassulni tőle a feldolgozásunk. Most ugye a legutolsó méréseink szerint sikerül olyan szervert összeraknunk, egy ilyen két kóros, nem tudom micsoda, szan csodából, ami nem is volt olyan nagyon, nagyon veszélyes, és ilyen 50-70 ezer logüzenetet tudtunk lerakni másodpercenként, úgyhogy volt benne PattenDB is, és nem csökkent a teljesítménye a rendszernek. Mire tudjuk használni? Egyrészt ugye futásidőben bejön az üzenet, ráeresztjük a szűrőt, ezt a Radix Tree szűrőt, és utána rögtön le tudjuk tárolni. Azt, hogy mire jó maga a Radix Tree, meg hogy mire jó ez a PattenDB, azt majd mindjárt megbeszéljük. Igazából majd egy klasszifikációs eszköz lesz, ami azt csinálja gyakorlatilag, hogy bejön az üzenetünk, és beosztályozzuk. Azt mondjuk, hogy gondolom mindenki osztályozgatja a logüzeneteit, ha nem, akkor a syslogban emlékeztek arra, hogy kétféle besorolása van az üzeneteknek. Egyrészt vannak ilyen facility-k, meg vannak severity-k. A severity az azt jelenti, hogy mennyire veszélyes, vagy hogy milyen kategóriájú az üzenet. Itt pontosan ugyanezt tudjuk megcsinálni, csak annyi a különbség, hogy nem vagyunk hozzákötve a syslog protokollhoz, ahol van 7 darab severity összesen, vagy 8, hanem ezt mind magunk definiáljuk. Akinek ez sok, akkor az kevesebbet definiál, ki hogy szeretné. Tehát magyarul bejön az üzenet, és akkor beosztályozzuk. Azt mondjuk, hogy ez security, ez egy normál system üzenet, ez egy warningot megér, stb. Stb. Azt, hogy ezt hogy érdemes összeszervezni, ezt mindenki maga dönti el. Aztán mit tud még csinálni? Üzenetértelmezés, tehát magát a bejövő üzenetet is tudjuk értelmezni, majd mindjárt megnézzük részletesebben, hogy ez hogyan is működik. A klasszifikációt azt elmondtam. A tagging az nagyjából ugyanez, csak úgy képzeljétek el a tagginget, mint egy blogbejegyzést. Gondolom, mindenki olvas blogbejegyzést. A blogbejegyzések alján az író megmondja, hogy miről szól ez a bejegyzés. Nagyjából ilyen tagekkel, ugye? Az így felcímkézgeti az üzenetét. Pontosan pontosan ugyanezt fogjuk majd megcsinálni, hogy ma ilyen kulcsszavakkal, tehát ilyen kulcsszavakat tudunk rendelni az egyes bejövő logüzenetekhez, és aztán utána ez majd segít abban, hogy minél gyorsabban, minél jobb kimutatásokat tudjunk gyártani az üzeneteinkből. Az artificial ignorance-ot pedig az előbb már elmondtam, gyakorlatilag itt abban jelen esetben azt fogja jelenteni, hogy a nem klasszifikált üzeneteket végig tudjuk nézni. Mire lesz még szükségünk? Normalizálásra. Normalizálás az ugye az, amikor van egy problémánk, ahány alkalmazás, annyi formátum. Az még egy, és pluszban még van egy vektor, ami azt jelenti, és plusz ahány verzió. Tehát amikor egy új verzió jön ki az alkalmazásból, nem lehetsz benne biztos, hogy ugyanolyan formátumú logüzeneteket fog neked generálni, ami hát, hogy is mondjam, kellemetlen. Az a baj, hogy a programozók még nem gondolták azt, hogy rajtuk kívül más is el akarja olvasni ezeket az üzeneteket, jól mondom. Tessék? Ugye? Most ne azt mondod, hogy nem értesz velem egyet, vagy egyet értesz? Nem értesz egyet? Oké. Okay. Én azt gondolom, hogy sajnos, jó, ne bántsuk a programozókat, tényleg ne bántsuk őket, de alapvetően nem gondolják azt, hogy vagy legalábbis ritka az olyan alkalmazás, amikor új verzióban is teljesen ugyanolyan formátumot használunk. Nyilván, mert ő is finomítgatja, stb. A normalizás az, amikor ezeket a bejövő üzeneteket valamilyen szempontból azonos alakra fogjuk hozni. Például makrók segítségével. A SysTogNG makrók azok tudnak konvertálni bizonyos esetekben, vagy tudnak konvertálni. Például az időt, vagy az időzónát azt tudják konvertálni, sőt, akár a hostnevet is. Tehát bejön egy hostnév, ami egy sima hostnév, abból tud bármikor FQDN-t csinálni, vagy vissza, akár egy névfeloldás segítségével. Vagy például, hogyha bejött egy régi típusú syslog időformátum, amit ugye tudjuk, hogy eléggé béna, mert úgy néz ki egy hagyományos old school syslog üzenet, hogy van egy hónapunk, aztán egy napunk, ráadásul paddingelve, nehogy már könnyű legyen. Ugye az azt jelenti, hogy ha mondjuk január 11, az úgy néz ki, hogy jan space 1-1, a január 1-e meg úgy néz ki, hogy jan space 1. Tehát ott kettő darab space van, azért, hogy szemmel kényelmes legyen elolvasni, ellenben géppel nem olyan könnyű feldolgozni. Tehát van benne egy ilyen kis plusz probléma. Aztán utána jön egy space, egy óra, perc, másodperc, ennyi. Ezt a bejövő üzenetet például simán tudja a SysTogNG úgynevezett izodétbe konvertálni. Az izodét az meg úgy néz ki, hogy év, kötőjel, hónap, kötőjel, nap, aztán jön egy P, óra, kettős pont perc, kettős pont másodperc, pont, töredékidő, és utána egy időzóna jel. Ez egy teljesen szabványos RFC-ben meghatározott időpecsét, mi ezt meg tudjuk konvertálni, hogyha van rá szükség. Az időzónáknál pedig tudunk esetleg zónát konvertálni, ami megint csak egy probléma, hogyha nekünk van 15 időzónában szerverünk, és egy központi rendszerben szeretnénk ezt tárolni, akkor nehéz azt végig gondolni, hogy egy adott esemény az pontosan mikor történt, hogyha különböző logüzeneteket fog generálni, de különböző időzónákba, igaz? Ezt összerakni elég nehéz. Meg lehet csinálni a SysTogNG-vel simán, hogy azt mondjuk, hogy egy adott időzónára konvertáljuk, mondjuk az egészet UTC-re, mindenhova, és akkor látjuk azt, hogy mondjuk történt egy támadás délután 4 órakor, az lehet, hogy mit tudom én, délután 8 óra volt a tengeren túlon, de igazából ugyanabban az időben történt. Tehát akkor azt látjuk, hogy össze tudjuk őket csúsztatni pontosan egyformára. Aztán a második, amit mondtam, a CSV parser. Ez a CSV parser szintén egy ilyen üzenetértelmező tud lenni. Azt csináljuk, hogy bejön az üzenet, fogjuk, hogy három helyre tudjuk rárakni jelen pillanatban az üzenettörzsre, a hostnévre meg a programmezőre. És azt mondjuk, hogy van valamilyen delimiterünk, ennek a delimiterek mentén szépen szétszabdaljuk ezt az üzenetet, különböző makrókat definiálunk rá, és mondom, akár külön adatbázisba rakjuk, vagy sorrendbe rakosgatjuk, vagy megváltoztatunk valamit a formátumon. Illetve van még a rewrite-unk, ami meg pont ezt tudja majd csinálni, hogy a host nevet, a program nevet, vagy az üzenettörzset így felül tudja írni. Vagy szettel, azt mondjuk, hogy na akkor ez a makrónak, vagy ez a hely legyen ez meg az, vagy pedig egy ilyen setszerű cserebelést is tud csinálni, hogyha erre lenne szükségünk. Itt egy példa arra, hogy hogyan tudunk normalizálni makróval, elnézést a színekért, de mondjuk itt bejött ez a régi típusú logüzenet, ahol a régi típusú időpecsétünk van és a régi típusú hostnevünk van. Egy sima egyszerű templéttel azt mondjuk, hogy én ide egy idodétet szeretnék és egy FQDN-t, akkor ő kicseréli nekem rendes névre és rendes időpecsétre mindenféle probléma nélkül. Ugye? És akkor ez már így sokkal kényelmesebb és sokkal értelmezhetőbb vagy érthetőbb lesz. Amúgy ezeket ilyen kézzel írtam, ezeket az idő, ezeket a logüzeneteket, remélem, hogy jól sikerült. Hogyan tudunk egy üzenettörzset normalizálni? Van egy ilyen nagyon egyszerű példám, hogy ismeritek a DPKG parancsot, ugye nyilván mindenki ismeri, és azt is tudjátok, hogy ez a DPKG bizony szokott loggolni. Mondjuk úgy, hogy ha nem kapcsolod ki, jó lenne egy trusted DPKG, ahol ezt nem lehet kikapcsolni, magát a loggolást, szerintem mondjuk lehetne ilyet forgatni. De a lényeg az, hogy a DPKG srácok azok azt mondták, hogy lesz egy logfájl, úgy hívják, hogy var log DPKG log, azt majd oda lerakjuk, hogy mi történt. Hogyha nekünk van 1000 gépünk, vagy 10 000 gépünk egy rendszerben, akkor jó lenne ezeket a logüzeneteket syslogba betolni, és központilag tárolni, hogy lássuk azt, hogy történt-e valami. Ugye tipikus valami rendszer megáll, nem működik, kérdezzük az adott gépnek a rendszergazdáját, na mi történt? Semmi, hozzá se nyúltam a rendszerhez. Aha, igen, csak fölraktunk egy újabb verziót, vagy egy upgrade történt, hát már nem működik, vagy nem úgy működik, vagy valami történt, igaz? Ezeket én nagyon szeretik esetleg, nem, nyilván nem tagadják le, nem erről szól, mert mindannyian becsületesek, csak egyszerűen valami tics-puty történik, ugye ez rendszeresen van. Jó lenne, ha fölolvasnánk ezeket az üzeneteket, ám de a DPKG nyilván érthető okokból azt mondta, hogy ő fájlba fog loggolni. Egyébként tudja valaki, hogy miért fájlba loggol, és miért nem syslogba? Azért valószínűleg, mert nagyon sokszor van olyan, hogyha nem tudunk a syslogba írni, akkor nem hajlandóak az alkalmazások végrehajtani a feladatot. Csak azért, hogy mindenképpen maradjon nyoma a dolognak. Ha áll a syslog rendszer, vagy mondjuk syslogot akarsz upgrade-elni, akkor úgy nehéz lenne megoldani, ezért az van, hogy fájlt meg mindig tudunk írni, ha csak nincs tele a diszk. De ha tele van a diszk, akkor is a rootnak még van egy nagyon pici helye, hogy írogasson, és ebből aztán nyilván nem fogjuk 100%-ra venni azt, hogy majd fogunk tudni írni, de azért még egy fájlba írás még mindig biztosabb, mint mondjuk egy devlogba való írogatás. Na, a lényeg az, hogy ez csodálatos, de azért még a DPKG fejlesztők, azok mondjuk betarthatták volna a syslog formátumot, ám de ők nem tartották be. Tehát egy DPKG log az körülbelül így néz ki, itt valami nem tudom mi a vackot telepítettem az Ubuntu-ra, de a lényeg az, hogy csinál egy ilyen logüzenetet, lesz egy időpecsét, vagy lesz egy dátumunk, aztán egy space-ünk, egy óra, tehát egy időmeghatározás, és utána azt mondja, hogy install, compress, mit tudom én, konfigurálás, akármi, holnap meg fogjuk csinálni. De a lényeg az, hogy ebből ugye az előző logüzenethez képest, hogyha most én visszamegyek, akkor, bocsánat, ezt jól előttem. Ugye ettől a hagyományos syslog formátumtól ez messze van, ráadásul hiányzik egy csomó olyan dolog, ami nekünk jó lenne, főleg akkor, amikor mondom, van 10 000 darab Debianunk, és vagy 10 000 darab szerverünk, ez most mindegy, mert Red Hat is tud loggolni, az RPM ugyanígy kiloggolja, hogyha fölrakott valamit, hogy ezt, hogyha központilag szeretnénk látni, akkor hát minimum egy hostnév azért nem ártana, igaz? Hogyha lenne rajta, hogyha a gépen CH rútok vannak, meg egyebek, akkor még az is jó lenne, hogyha látszódna. Na. Tehát annyit csinálunk itt most, simán, hogy felolvassuk ezt a fájlt. Azt csinálok rá egy egyedi source-ot, és azt mondom, hogy olvassuk fel ezt a varlog DPKG logot. És ennek a varlog DPKG lognak, vagy ebben a source-ban még egy dolgot csinálunk, ami nagyon fontos. Van ez a program override, ez a legkényelmesebb megoldás, ez annyit fog csinálni, hogy a bejövő logüzenetnek a program fieldjét, tehát azt, ahol megmondjuk, hogy melyik alkalmazás volt, itt most speciál tök üres lenne, felülcsapjuk azzal a szóval, hogy DPKG. Tehát akkor már a logüzenetünkben benne lesz, hogy na ez egy DPKG logüzenet. Még egy dolog kell, hogy bekapcsoljuk azt, hogy ez a logüzenetet, ezt léci, ne parszolt fel. Tehát azt mondjuk, hogy minden, amit ott látsz abba a sorba, az a message részbe kerüljön sehova máshová. Tehát annyit csinálunk, hogy egyrészt beszúrjuk rögtön futás felolvasáskor felülcsapjuk a programfieldet, és beszúrjuk, hogy ez egy DPKG üzenet, meg bekapcsoljuk azt, hogy ezt az üzenetet már pedig nem akarjuk értelmezni. Utána pedig annyit kell csak csinálnunk, hogy kell egy ilyen CSV parser, ilyen csúnyán mondva CV parser, tehát fogjuk egy CV parserrel, azt mondjuk, hogy a delimiterünk az egy space, igaz? Tehát ott a space-eknél van, amit felvágtuk, és azt mondom, hogy ez az üzenet ebből a szempontból három részből áll, egy dátum, egy idő és maga az üzenet része. És azt mondom, hogy jó, akkor vágjuk fel, konkrétan a message nevezetű mezőben, tehát a bejövő üzenetnél is ugye vannak ilyen header-ök, meg azon belül is van program, meg hostnév, meg egyéb ilyen nyalánkságok. Engem a message nevezetű dolog érdekel, nem akarom escape-elni az egészet, és a gridi pedig azt jelenti a CSV parsernek, hogyha a maradék, tehát ha még több space lenne a log üzenetbe, akkor azzal ne foglalkozz, hanem rakd bele az utolsó makróba. És akkor az van, hogy ugye láttuk, hogy az üzenetünk, megpróbálok visszamenni, az a page up-pal kell, ugye? Igen. Azt mondjuk azt, hogy ez az első space idáig tart, ez lesz a dátum, második space-ig tart az idő, és ugye itt van még benne pár space, nem érdekes, mert a maradékra leszek én csak igazából kíváncsi, semmi másra. Tehát kell egy olyan parser, ami azt mondja, hogy három részre vágjuk, és azt mondjuk, hogy a space lesz majd a delimiterünk, és az utolsó makróba tedd bele a sor végéig az összes bejövő üzenetet. És utána semmi más nem kell csinálnunk, csak egy sima, egyszerű rewrite-ot alkalmazni, ami annyit mond, hogy a bejövő üzenetnek a message nevezetű részét fogjuk és felülcsapjuk ebből a DPKG message makróval. És a kimenetünk pedig annyi lesz csak, hogy kell egy ilyen logpass-t összeraknunk, felolvassuk onnan, ahonnan, azt hiszem SDPKG volt, bocsánat, útközben belerakjuk, átfolyatjuk egy parseren, ha a parseren átfolyt, az azt csinálja, hogy legyártja nekünk a makrókat, azt a makrót mi felhasználjuk itt a rewrite-ban, és utána a destinationünk meg ahova szeretnénk rakni, tehát vagy egy hálózat, vagy a varlog messages, vagy bármi más. És elméletice, a kimenetünk az pedig így fog kinézni. Lesz egy rendes timezone-unk, időpecsétünk, lesz egy host nevünk, ami jelen esetben egy FQDL lett végre, a program nevünk egy DPKG, nem túl szép az, hogy a PID-ünk az nincsen, de azt nem tudhatjuk, mert az eredeti üzenetben nem volt benne, és a SysLogNG nem tud más csinálni, csak ezt a bizonyos log üzenetet feldolgozni. Vannak terveink, hogy a mostani SysLogAPI-t cseréljük le, és legyen egy saját SysLogAPI-nk, amit lehet használni, és akkor az majd mondjuk például bele tud rakni ilyen információkat is, vagy mondjuk az alkalmazásnak a verzióját is, például ilyen környezeti információkat is. És utána pedig jön a maga az üzenet, föltelepítettünk valamit. Igaz? Hogyha ezt így központilag gyűjtjük, akkor már nyilván lesz róla információnk, hogy most ezt így feltelepítettünk valamit. Mondom, ki lehet kerülni akkor, ha az ember explicit a DPKG kapcsolói közül kikapcsolja azt, hogy na most légy, ne loggoljál, de mondjuk ez senkinek nem érdeke, gondolom. Jöjjön a másik téma, ez a bizonyos pattern DB. Ugye az is egy parser, csak ő nem azt mondja, hogy delimiterekkel fogjuk szétválogatni az üzenetünket, hanem majd valamilyen mintával. Ez elég sok mindent tud csinálni, klasszifikálni tudunk, mindjárt megnézzük, hogy micsoda, kulcs szavazni tudunk, üzenet tartalmat tudunk elemezni, értelmezni, és saját makrókat tudunk megint csak létrehozni. Mindegyikre mutatok majd mindjárt szép példákat is. Ugye, ha megnézünk egy bejövő log üzenetet, azt mindannyian láttátok, hogy két részből áll, igaz? Biztos, hogy vannak ilyen statikus részei a log üzenetnek, ami mindegyikbe benne van, meg vannak ilyen változó részei, konkrétan a paraméterek. Most egy postfix log jutott az eszembe, az, hogy kitől kinek ment üzenet, azt a from, meg a to, meg az oric to mezők fogják tartalmazni. Nyilván a to egyenlő, meg az oric to egyenlő, meg a from egyenlő, ezek a részek, ezek mindig ott vannak a log üzenetekbe, ezt hívom én statikusnak, és maga a tartalma, hogy kinek küldtük, meg kitől jött, meg ilyen változó értékek, azok meg ott úgy minden egyes esetben változnak, vagy mondjuk a message ID az egy mindig egy változó dolog volt. Itt, bocsánat még egyszer a színekért, de itt hoztam kettő darab példát, az egyik illetve egy példa igazából, ez a Pure FTP-nek a példája, amikor is feltöltöttünk valamilyen fájlt, és most csak az üzenet részét hoztam, jó? Tehát az teljesen felséges most ebből a szempontból időpecsét, meg hostnév, meg programnév, meg egyebek, de ugye látszik az, hogy valaki jött a 7-8, az 5-6-7-8-as IP-ről, ez egy info, ez az üzenetünk, és egy Péter nevezetű user belépett, és utána azt mondtuk, hogy a Péter az 5-6-7-8-ról, ez egy notice, ez egy pass, tehát egy file elérés, feltöltötte ennyi byte-ot ilyen sebességgel. Amit én most pirosra raktam, azokra mondom azt, hogy ez egy ilyen dinamikusan változó rész, a fehér az meg egy statikus rész, igaz? Tehát, hogyha bárki belép, akkor mindegyik ugyanígy fog kinézni, maximum az IP címe meg a user neve lesz más, semmi más, igaz az üzenetben. Nos, erre lehet írni ilyen parszereket. Ezek a parszerek sokkal gyorsabbak, mint a regexek, és úgy néz ki ez a parszer, hogy egy ilyen kukacok között megmondjuk azt, hogy mire várunk. Tehát azt mondom, hogy itt most lesz egy kérdőjelünk, akkor ott ez egy string, aztán jön két, itt hiányzik egy kukac, bocsánat, aztán utána egy IP címet várunk, aztán utána a szögletes zárójelek között megint egy stringet várunk, a usernév az megint egy string lesz, és utána az lesz, hogy is now logged in. Aztán a második sorban meg megint ott már ott ugyanígy fog kinézni, csak annyi a különbség, hogy itt lesz egy stringünk, ami nem, tök ugyanaz, bocsánat. Ugyanígy benne lesz a username, kukac, IP cím, aztán a szögletes zárójelek között az, hogy ez most egy notice volt, aztán utána jön a pászunk, ami egy string, akkor jön az, hogy uploaded, aztán utána a kukacok között, hogy valamennyi byte-ot feltöltöttünk, és utána egy float, tehát egy lebegőpontos lesz, ennyi kilobyte per setcel. Ugye ez sokkal-sokkal kényelmesebb, és sokkal egyszerűbb leírni, mint ezt regexpel megmondani, hogy itt most milyen betűket várok, és hány darabot, igaz? Sokkal kényelmesebb, és majd meglátjátok, hogy sokkal gyorsabb is. Tehát mi a dolgunk a rendszerbe? A bejövő logüzeneteket összegyűjtjük, és szépen átalakítjuk ilyen formátumúra. Nézzük azt, hogy milyen fajta ilyen parszereink vannak. Vannak szövegre való parszereink. Az sima egyszerű string, bocsánat, hogy itt egy egyszerű string. Aztán lehet idézett string, ezt angolul quoted stringnek mondják, azt Q-stringnek hívják, aztán még van olyan, hogy E-string, az azt jelenti, hogy stop karakterig, mondjuk most itt nem érdekel, ott nem számít az, hogy mi jön, azt mondjuk, hogy a következő space-ig tartalmaz, jöhet valamilyen üzenet. Oké? És az Any-string meg azt jelenti, hogy innentől a sor végéig. Per pillanat a syslog üzenetek egyébként egysorosak. Lehet már van több soros syslog is egyébként, az új az RFC 5424 támogatja, mert vannak bizony olyan alkalmazások, amik sajnos több sorba loggolnak, de hát hagyjuk. Tehát szöveget ezekkel tudunk per pillanat felparszolni. Aztán vannak számra kettő darab, van a number, meg a float, az egyik az a sima egész szám, a másik pedig az egy lebegőpontost vár. Aztán pedig vannak IP címre, hogy itt most egy IPv4-et, egy IPv6-ot, vagy bármilyen IP címet várunk. Nagyjából ezek fordulnak elő egy log üzenetben. Még lehet egy csomó minden más. Nagyjából ezek azért elég jól leírhatók ezekkel a parszerekkel, de azért majd mindjárt mutatok elrettentő példát is. Majd fogjuk ezeket az üzeneteinket, ami, bocsánat a pici betűkért, de belerakjuk egy ilyen adatbázisba. Majd egy szép nagy XML-be fogjuk ezeket eltárolgatni. A lényeg az, hogy ha megnézitek, akkor itt van maga ilyen kis pattern per patternek között belerakva ezek a kis mintáink, illetve ezek a patternek, ezek úgynevezett rulokba, tehát szabályokba vannak rendezve. Minden egyes szabálynak van egy providere, tehát valaki, aki kibocsájtotta, ide beleírhatod a saját nevedet. Aztán van egy ID-ja, amivel meg lehet majd találni, oda azt írsz, amit akarsz megint, csak az a lényeg, hogy az egész nagy XML-ben egyedi legyen. Illetve van egy klassz, amivel meg tudjuk mondani azt, hogy na most ez milyen osztályú üzenet. Amúgy egyébként ezeket még ilyen rulesetekbe lehet szervezni, például itt ennek az FTP démonnak is van egy ilyen rulesetje. Majd mutatok rá egy toolt később, ezeket lehet külön XML-ekbe tárolni, és az majd össze tudja nekünk másolni egy nagy XML-be, amit majd a SysLogNG felolvas. Tehát a lényeg az a feladatunk, hogyha van egy működő rendszerünk, ami ugye rendszeresen ilyen logokat generál, akkor minden egyes bejövő logra csináljunk egy ilyen mintaadatbázist. Ugye ez mindenki már fejéhez kap, hogy úristen, ez mekkora meló. Hát az az igazság, hogy tényleg nagy meló, de azért úgy gondoltuk, hogy egy kicsit segítünk, úgyhogy mi csináltunk így a Balabit berkein belül, és kint letölthető tőlünk for free természetesen. Körülbelül 8000 darab ilyen minta már megvan, és most próbálkozunk avval, hogy egy ilyen közösségi portált összehozni, vagy egy ilyen közösségi szájtot, ahol mindenki felrakhatja a saját üzeneteit, meg letöltheti a többiekét, csak még vannak buktatói a dolognak, hogyha valaki esetleg ne találtál SysLogNG levlistát olvas, akkor ott bele lehet ebbe olvasni, hogy most hol tartunk per pillanat. Természetesen, azt hiszem, még most a licenszeléssel bajlódunk, de valamilyen Creative Commons-os, nem tudom micsoda lesz, de még azt nem tudom. Na most ebben az XML-ben vannak elágazások, illetve a Radix Streaming protokoll úgy működik, hogy karakterenként hoz egy döntést, és akkor mindig fog elágazni a rendszerbe. Tehát megnézi azt, hogy most ez milyen betűvel következik, és elindul valamelyik irányba ebben a fában, amit ő szépen felépített. Nekünk kétféle elágazásunk van, az első szint az a program név szerint, és utána pedig a második szint az már az üzenettartalom alapján. Tehát kétszer fog eldőlni, hogy melyik fát fogjuk választani, tehát a fában belül melyik ágat fogjuk választani. Először a program név szerinti ágat találjuk meg, és utána pedig majd magát az üzenettartalmat fogjuk megnézni. Van hozzá egy eszközünk, úgy hívják, hogy PDB Tool. A PDB Tool az egy ilyen minta karbantartó és ellenőrző eszköz. Gyakorlatilag három kapcsolója van. Van a merge, ez az előző, amit mondtam. Ez arra van kitalálva, hogy sok XML-ből egy nagyot tudjon összehozni. A dump az megmutatja a jelenlegi fát, ez ilyen debugolásra használatos. Illetve van egy match nevezetünk. A matchnek megmutattam egy nagyon egyszerű használatát. Ez egy sima egyszerű SSH belépés, ahol azt mondja az ember, hogy PDB tool minusz kis c az azt jelenti, hogy színezd ki a kimenetét, a minusz nagy d az, hogy debugolni szeretnék, minél több infót mutass meg, légy szíves. Match, a nagy p az, hogy megmondjuk, hogy milyen alkalmazás, ez most SSH démonnak a logjai, és minusz nagy m-mel meg megmondjuk idézőjelek között a bejövő üzenetet. És hogyha meccsen rá az üzenetünk, akkor valami ilyesmit fogunk kapni kimenetnek, csak még ez itt színezve lesz. Látod azt, hogy jött az, hogy accepted, utána jött nekünk egy stringünk, for, megint egy stringünk, from, utána egy IP cím, utána egy port, utána jött a port, az egy szám, és utána SSH2. Megmutatja, ez most nem látszik, de színesen megmutatja, hogy meddig meccsel, aztán megmondja azt, hogy milyen értékeket találtunk. Láttuk, hogy a message mezőben az volt, hogy accepted pub key for Peter from Tatara. A program meg az volt, hogy SSHD, az ott úgy hiányzik, és amúgy pedig ez egy system nevezetű class, a rule iding, tehát amit ott láttunk előtte a patternben, az volt, hogy SSH1, a user iding meg az volt, hogy Péter, de ezt majd mindjárt megnézzük részletesebben közelebbről. Ez az XML karbantartás, ez egy kényelmetlen dolog. Ehhez nekünk szükségünk lesz majd egy pattern db.d nevezetű könyvtárra, ahova bele tudjuk rakni, vagy esetleg csak egy darab XML-t editálunk kézzel. Én mondjuk általában azt az egyet editálom kézzel, amit kell használni, és kész. És a merge funkcióval pedig összetudjuk esetleg ezeket egy darab fájlba rakni. Finom hangolása a parszereknek, ez is egy érdekes kérdés, ugyanis például a string az A-tól Z-ig fogad el kis és nagy betűket és semmi mást. Na most előfordul az, hogy nekünk ott ilyen egyedi karaktereink lesznek, azokat meg lehet mondani, hogyha azt mondom a string kukac string után 2 darab 2-es pont, és utána a kukacig megmondom azokat a speciális karaktereket, amiket még el tudok, amit még hajlandó vagyok elfogadtatni a parszerrel. Tehát például pöttyöt, kötőjelet, aláhúzást, dollár, felkeltőjelet, kérdőjelet. De egyébként az egyéb parszereknek is itt kell megmondani az attribútumait. Például egy E-string esetében a stop karaktert, az kettős pont vesző. És azt mondom, hogy akkor innentől fogva egy string van, és a következő veszőig tart. Aztán van a Q-string, ugye ez, amit mondtam, ez az idézett string, ez a quoted string, ott pedig az van, hogy azt mondom, hogy kettős pont és idézőjelek között kell lennie a szövegnek, vagy két zárójel között kell lennie, vagy két kacsacsör között kell lennie, ki mit szeretne. Így tudjuk megmondani tehát a stringes parszereinknek, hogy mi az, amit el kell fogadni. A többinél nincs egyébként ilyen. Mivel egy XML-ben tároljuk ezeket az üzeneteket, sajnos escape-elni kell. Escape-elni kell, például kukac helyett kettő darab kukacot kell írni, ugye ez rögtön gondolom felmerült mindenkiben, hogy oké, ha a stringben, tehát hogyha a parser az kukaccal kezdődik, végződik, akkor ha az üzenetben kukac van, azzal mit kezdjünk. Aztán vannak a kacsacsőrök, az az endlt pontos vesző, meg endgt pontos vesző, end helyett end amp pontos vesszőt kell használni, és akkor most jön az elretentő példa, ez itt legalább ez egy e-mail címnek a parszolása, kérem szépen. Ugye kezdődik egy kacsacsör nyittal, utána valamilyen string jön, ami egy usernév, utána egy kukac, és utána egy másik string, ami a host neve lesz, igaz? És utána pedig bezárjuk ezt egy másik kacsacsörrel. Tehát ez így, hát hogy is mondjam, most egyébként úgy van, hogy erősen lobbizok, hogy legyen egy kukac, e-mail kukac nevezetű parszer, mert megkönnyíteni a dolgunkat sokkal. Per pillanat ez van sajnos, hogyha oda te mindenképpen ki akarod azt erőszakolni, hogy ott egy e-mail cím legyen. Jó, nyilván mindig egy postfix esetében az ember azt mondja, hogy a to után azt mondom, hogy egy stop karakterig e-string következő space-ig, és akkor utána mindent belerakok, csak az a baj, ha ott nem egy e-mail cím jön, hanem valami csúnyaság, akkor azt nem fogjuk tudni kiszúrni vele, mert hogy minél megengedőbb, vagy minél ilyen átfogóbb egy parszer, annál inkább nem fogjuk. Nyilván, hogyha az egész attendébénk az egy darab any string, az mindenre fog illeszkedni, attól fogva meglőttük az egészet. De mondjuk egy kukac e-mail kukac az jó lenne, már csak azért is, mert az e-mailnek a definíció, tehát magának az e-mail címnek az, hogy kell kinéznie, az RFC-ben le van írva, tehát eléggé lehet ragaszkodni hozzá. Mert egyébként hivatalosan egy kacsacsör nyit zár, az is egy e-mail cím lehet simán, és még RFC compliant is. Tehát ez az egyik, hogy akkor ezt így hogyha ebben az XML-ben sajnos így kell. Tessék? Semmi? Hogy tudjuk használni ezt az adatbázist? Úgy tudjuk használni az adatbázist, hogy csinálok mondjuk egy plogcheck nevezetű parszert, aminek használom a pdb parszer nevezetű eszközt, és megmondom, hogy hol van ez az XML. És kész, ennyi. És aztán azt fogom és beleszúrom ebbe a logsorba. Fölolvasom, átfolyatom egy parszeren, és a destination-be belerakjuk. Ez így látva, ahogy itt most mutattam, konkrétan semmit nem csinál. Annyi fog történni, hogy felolvassuk a source-ot, átfolyatjuk a parszeren, de magával az üzenettel semmit nem csinálunk. Annyit csinál a parszer, hogy beállítja az üzenetnek az osztályát, meg beállítja a tegeket, és készen van. Az alapján, a makro alapján. És mondom, azért jó, mert nem lassul tőle a dolog. És ez miért jó nekünk? Mert a destination-ben majd fel fogjuk tudni használni ezt az információt. Tehát nekünk lesznek speciális makróink, amire aztán lehet majd szűrni, vagy akár egy file név meghatározásba tudjuk használni. Tehát azt mondjuk, hogy legyen violation logunk, meg system logunk, meg error logunk, stb. És akkor azt így szépen szét tudjuk vagdosni. Vagy egy filterben fogjuk tudni használni, hogyha az osztály az, hogy violation, akkor menjen erre, vagy történjen bele ez, vagy az, vagy amaz. Mire jó ez az egész? Ugye egyrészt üzeneteket fogunk tudni vele osztályozni. Én írtam ide mindenféle megjegyzést, vagy mindenféle lehetőségeket, hogy milyen osztályokat érdemes csinálni. Systemet, security-t, violation-t, error-t és warning-ot. És amúgy a makrót azt úgy hívják, hogy classifier.class, ilyen poty classifier, poty class. És így tudunk rá hivatkozni. Ugye ezeket a makrókat tudjuk használni egyrészt file névben, file útban, mondjuk var per log per messages pont, dollár classifier.class, akkor létre fog hozni automatikusan egy messages.violation, messages.security, messages.error, warning, system, stb. Fájlokat, és alapból külön fájlokba írogatja, vagy filterekre is lehet használni. A másik pedig az majd lehet még taggelni is, ezek az üzenet kulcsszavak. Ez azért egy kicsit még ilyen suta, hogy a text nevezetű makróban lesz benne. Tehát, hogyha nekünk sok makrónk van, akkor így veszővel sok tagünk van, akkor veszővel elválasztva ebben az egy makróban lesz benne. De szerintem ez annyira nem veszélyes dolog. És gyakorlatilag a tag fogja megmondani a valódi jelentést. Például azt, hogy ez egy login üzenet, ez egy adminisztratív, egy távoli, egy mit tudom én, service, tehát hogy konkrétan mit jelent maga az üzenet, ezt már tényleg mindenki magának tudja beállítani. Így tudod meghatározni a tegeket, ebben az XML-ben fel kell venni egy ilyen text ágat, és azon belül tag per tegek közé be tudod rakni, hogy ez egy service, FTP, remote, user, login, stb. Miről van szó az üzenetben? És akkor erre már utána tudunk keresgélni, már tudunk szűrögetni és megtalálni dolgokat. Még egy pár gondolat erről a Radix3-ről. Ennek a Radix3-nek azért vannak nagyon jó dolog szerintem, és tényleg nagyon gyors. A fontos az, hogy a döntéseket azokat karakterenként hozza meg. Tehát, hogyha megnézi, hogy na most akkor itt most milyen betű következik, és ott dől el mindig az elágazás. És emiatt ilyen egy pár lépésből el lehet jutni akár az üzenetnek a legvégéig. Azon kívül kézinszenzitív, tehát neki nem mindegy, hogy kis vagy nagy betű van. Bocsánat, akkor kézszenzitív, rosszul mondtam. Nem mindegy, hogy kis vagy nagy betű van, elnézést. Tehát neki nem mindegy. Nincs visszalépés. Tehát, hogyha elindul egy irányba, és annak az a kifutása, hogy nincs meccselés, akkor nem tud visszamenni, hogy a másik irányba megtalálja azt az üzenetet. Most ezen gondolkodunk, hogy lehet, hogy egy lépést fogunk engedélyezni visszamenni. Aztán az induláskor felépíti ezt a fát, és priorizál a literál, tehát maga a rendes karakter, az mindig erősebb, mint a parser. Tehát, hogyha döntés van, hogy mondjuk ott egy, most melyik irányba menjünk, ha van egy olyan águnk, ami meccsel a betűre, akkor arra fogunk elindulni, nem pedig abba az ágba, ahol éppen parser van. Ez azért problémás, mert előfordulhat olyan, hogy most mondok egy példát, mondjuk belép a user, és az ugye mondjuk egy belépés, egy SSH belépés, az úgy néz ki, hogy accepted, mondjuk kulcsa jött be, akkor pubkey, for root, vagy for bármilyen user, igaz? Azt mondom, hogy ha root, akkor az violation, mert mondjuk rootként tilos belépni, de mondjuk, de minden más user az normál system belépés. És én erre akarok reagálni, mert mondjuk ez egy policy violation, bocsánat az angol nyelvért, hogyha valaki rootként lépett be távolról, igaz? Az a baj, hogy akkor ugye egyből adódik, hogy jó, vegyünk föl két darab mintát, az egyikbe a user nevére rakjuk azt, hogy kukac, string, kukac, a másikba meg azt, hogy root. Csak ezzel az a baj, hogyha minden röbetűs az unknown lesz ettől fogva, mert el fogunk menni a röbetű irányába, és hogyha mondjuk nem rootnak hívják, hanem robinnak, akkor az RO az még illeszkedik, igaz? De a B az nem illeszkedik, visszafelé nem tudunk menni, tehát már a string felé nem tud elindulni, pedig az illeszkedne rá az a minta, de ez a minta nem illeszkedik rá. Tehát ez ki fog futni, és nem lesz neki semmilyen osztálya beállítva. Ez sajnos egy ilyen dolog, emiatt nem lehet tartalom alapján klaszt választani per pillanat. Az a baj, hogy lehetne ezekkel játszani, meg okoskodni, csak ez mind a teljesítménynek a rovására menne, és ez nem egy jó dolog, és tehát az egy mondás nálunk, hogy nem elfogadható, hogy attól legyen okosabb, hogy annak a kárára, hogy lassabb lesz a rendszer. Csináltam egy ilyen példát, igen, ez az, amit az előbb mondtam, hogyha, bocsánat, hopp, na gyere vissza, visszafelé nem megy. Most visszamente, de az, ez az. Tehát, hogyha normál user Péter, és bejött innen az elfogadható SSA, hogyha root volt, akkor meg ott root lett. És mondom, hogyha a Pétert egy kukac string kukaccal fogjuk levetíteni, de a rootot pedig hagyjuk, akkor és az minden röbetűs ebbe az irányba fog eljutni, tehát nem fog tudni visszamenni ebbe a lépésbe. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy nem veszünk föl, amúgy is egészségtelen, ugyanarra a logüzenetre két darab mintát tárolni, igaz? Az nekünk semmiképpen se jó. Az a megoldás, hogy csinálunk egy olyan szűrőt, ami azt mondja meg majd, hogyha... Ez még hibás is ez. Lényeg az, hogy ha majd rá fogunk szűrni arra, hogyha a user név root, akkor csinálunk egy olyan rewrite-ot, ami a class-t felülcsapja violation-re. És fogunk egy olyan logutat hozni, hogy szűrünk a root-ra, és hogyha root van benne, akkor átírjuk ezzel a rewrite-tal a class-t violation-re, és attól fogva az egy violation osztály lesz. Bocsánat, itt olyasmit használok, ami nem ezt kellene használni, másra kellene szűrni, de azt még nem mondtam el. Előtte beszéljük meg azt, hogy is vannak akkor ezek a klasszok. Tehát, hogyha illeszkedik egy üzenet az adott logsorra, akkor a pattern előtt a rule-ban beállított klasszt, azt beállítjuk ebbe a classifier.class nevezetű változóba. És akkor attól fogva azt mondjuk, hogy ez egy violation osztály, vagy egy error osztály, vagy valami. Ugye azt mondtam, hogy lehet használni szűrésre, tehát tudunk filtrálni arra, hogy ez most egy violation, vagy bármi más. Illetve azt tudjuk mondani, hogy külön dedikált fájlokat hozunk neki létre a var log messages-ben, messages.violation, error, stb. Hogyha egy üzenetre nem illeszkedik semmilyen klassz, akkor ő unknown nevezetű klasszt mond, ott van legalul. Tehát a fel nem ismert üzeneteknél ez a klassz, ez a változó, ez az lesz, hogy unknown. És hogyha ismeretlen az üzenet, akkor arra tudunk reagálni. Tehát hogyha mondjuk van egy rendszeretek, ahol beszeretnétek lőni ezt a pattern DB-t, akkor azt kell csinálni, hogy fogod, csinálsz egy ilyen messages.unknown nevezetű fájlt, amit mondjuk óránként átnézel, és a megjövő új üzenetekre az ember nyilván legyártja a saját logokat. Amúgy is kell egy olyan folyamat a cégen belül, amikor azt mondjuk, hogy mindig az unknown log, egyrészt nyilván a violation-ökre alapból fogunk reagálni, mert az valamilyen policy sértést fog jelenteni, kell reagálni, hogyha valaki megpróbált belépni, pedig nem szabad, üssünk a kezére, szóljunk a főnökének, mondjuk meg az óvónéninek. Hogyha error van, akkor a rendszergazdáknak kell kezdeni valamit vele, mert ez hiba történt, ki kell javítani, reagálni kell rá, igaz? Az unknown esetében meg csak egy kicsit bonyolultabb a helyzet, megnézzük az üzenetet, hogy mit jelent, reagálunk rá, vagy violation, vagy error, és amúgy pedig megírjuk hozzá a megfelelő makrót, és attól a megfelelő mintát, és akkor egyre kevesebb szer fog előfordulni ez az üzenet. Parancsolj!
Olyan kérdés, hogy ez a pattern DB, ez mikortól ír a System Engine-ben, tehát melyik verziótól? Van már szót kernelbe is, vagy?
Ennek semmi köze nincs a kernelhez, ez az alkalmazásnak. Jó, sok nem. Ez körülbelül a 3.0 óta van, ha jól emlékszem, és azóta van pattern DB a Syslog NG-be, és azóta elérhető, természetesen a GPL-ben is, tehát mert ennek van egy fizetős verziója, de ennek sem, tehát ez nem szűkít, két vagy három funkció van a fizetősben, ami nincs a GPL-ben, tehát azóta van benne, körülbelül egy éve vagy kettő érhető el a Syslog NG-ben, és mi gyártunk telepítő csomagokat mindenféle disztribúcióba. Hogyha valaki azt szeretné, hogy oké, de nem hajlandó balabites csomagot felrakni, hanem ő csak az adott disztribúciója által kibocsájtott csomagot szeretné, ott nem túl jó híreim vannak, ott még ilyen kettes verziók vannak, tehát akár a Debiant, ha megnézed, akár az Ubuntu-t vagy a Syslog NG-t, még a régebbi verziók vannak benne. Viszont, ami jó hír, hogy körülbelül két-három hónapja, nem egy kicsit több, van rá dedikált emberünk, akinek az a dolga, hogy ezeket a maintainereket rugdossa és megcsinálja helyette és kerüljön bele. Tehát valószínűleg a következő Zuzéban biztos, hogy benne lesz, a következő Red Hatben és a Debianban szintén a legújabb verziók lesznek benne. Mert úgy működik nálunk cégen belül a folyamat, hogy van rá egy emberünk, aki szól a maintainernek, hogy léci, van új verzió, rakd be, ha nem akarja berakni, akkor meg azt mondja, hogy na, forgattunk egyet, és tessék, légy szíves, teszteld le, és hogyha tetszik, akkor rakd bele az OS-be. Aztán olyan is van, amikor meg kell fenyegetni, hogy akkor most egy izé lesz, átvesszük a maintainelést, és akkor gyorsan redhet, hogy a Fedora az ilyen, hogy Fedorás maintainer az így nem nagyon reagál, és akkor úgy van egy ilyen process a Fedorában, úgy hívják, hogy maintainer timeout, amit így elindítasz, az azt jelenti, hogy ha egy héten belül nem reagál a maintainer, akkor elveszik tőle a lehetőséget, és akkor erre így megrázza magát, és akkor berakja. Tehát körülbelül így szokott lenni egyébként. De ez a srác, aki csinálja, nem túl népszerű maintainer körökben. VI. Aha. Na jó, Joe is van. Nincsen hozzá GUI per pillanat, és hát lehet elképzelni, hogy egyszer lesz, most még biztos, hogy nem. Sajnos. Viszont ezt, mivel XML, ezért bármilyen ilyen XML képes egyéb szerkesztőbe, konglomerétbe, vagy bármiben nyugodtan csinálhatod, és azzal láthatod, hogyha hiányzik valami. De magára a minta illesztésre nincsen. Természetesen ott van, igen. Igen, az az egyik lehetőség. A másik az a levlista, a harmadik lehetőség, hogyha engem zaklattok mailben, de nyugodtan, vagy a kollégáimat. Ott álltuk. Mire lehet felhasználni ezeket az infókat? Például az egyik az artificial ignorance-ra, most már ez egy teljesen világos, hogy fogjuk és megnézzük az unknown típusú üzeneteket, és rá fogunk reagálni valahogy. Bár azt mondom, hogy olyan nincs, hogy egy rendszerben minden üzenet, olyan nincs, hogy ne legyen unknown. Biztos, hogy lesz. Ha más nem, akkor sokkal ritkábban, de lesz unknown üzenet. Aztán mit jelent konkrétan ez az artificial ignorance? Az artificial ignorance az azt jelenti, hogy nem szokványos üzenet, igaz? Magyarul nem marad észrevétlen semmi olyan esemény, ami a megszokottól eltér. És szerintem ez az egyik legfontosabb haszna az egésznek. Egy nagyon egyszerű artificial ignorance megoldás, hogyha használjuk a Locktail-t és egy hozzá levő mailer scriptet. A Locktail-t ismeri valaki? A Locktail az egy marha egyszerű alkalmazás, ezért nagyon szeretem, semmi más nem csinál, csak ki tudja listázni egy üzenetnek, egy fájlnak a tartalmát, és megjegyzi, hogy hol tartott, és egy óra múlva, vagy később, ha visszajövünk, akkor csak az újonnan keletkezett sorokat fogja számunkra megjegyezni, és ezt ő eltárolja egy sima offset fájlba. Locktailnek hívják, apt-get install Locktail, ami barátunk. Semmi más nem kell csinálni, csak annyi, hogy írunk egy nagyon egyszerű script, ami azt mondja, hogy Locktail-el felolvassa a varlog messages.unknown-t, és utána a kimenetét azt elküldi nekünk egy e-mailben. És akkor ezt szépen óránként megkapjuk. Ez a legegyszerűbb és tényleg legszimplább megoldás. Még lehet olyat csinálni, hogyha valaki, ha szereti, akkor a WC-vel leméri, megszámolja a sorokat, és akkor így berakja a subjectbe, hogy hány darab unknown üzenetünk van. Az elején biztos nagyon sok lesz. Hogyha elkezded összerakni, akkor kb. Egy hét alatt, vagy nem tudom, így szépen meg lehet csinálni arra, hogy óránként akár nulla darab is jöjjön. Tehát, hogy aránylag ritkán. Aztán utána ezeket meg lehet jeleníteni például. Én erre a Moonint szeretem használni. Ismeritek a Moonint? A Moonint az egy ilyen jó, remek jó ilyen rendszer megfigyelő eszköz. RRD alapú, tehát az RRD toolt használja, és ez tipikusan ilyen routereknek a mindenféle paramétereinek az ábrázolására volt kitalálva, de gyakorlatilag bármit lehet használni, bármire lehet használni. Ez a Moonint ez egy nagyon jól használható trendelemzésre. Ez például egy élő szervernek a log üzeneteiket látjátok, és lehet ilyen arányok ábrázolására. A sok zöld az a system típus volt, itt alul pedig a mindenféle ilyen violation-öknek, meg egyebeknek. De ez egy napi ábrát jelent, hogyha az ember ez egy heti nézetben már egész szépen kisimul, és egész szépen eltünteti a tüskéket. Ugye akkor jó, hogyha ott sok a zöld, és nagyon kevés egyéb csíkunk van. Ennek azért van hátránya, méghozzá annyi csak, hogy nekem többféle violation-öm van, és mivel arányaiban sokkal több a system, ezért így nem nagyon látjuk a köztelévő eltéréseket. Amúgy a Moonin egy szerintem egy nagyon király alkalmazás, ilyen plugin alapú, bárki nagyon egyszerűen tud plugineket írni hozzá, tényleg nem bonyolult, és arra képes akár, hogy távoli gépekre is bejelentkezzen, és ezeket összeszedje. És persze tud riasztani egyébként, ez még egy nagyon kényelmes, nagyon jó dolga, csak kicsit idegesít, hogyha mondjuk valami túl megy, akkor 5 percenként küld róla egy üzenetet, hogy na most akkor túlléptünk mondjuk egy normális rátát a syslogoknál, vagy a violation-ökbe. Holnap megnézzük ezt is. Következő kérdés az az, hogy SQL belogolás. Az SQL belogolásról az a véleményem, hogy logolni jó, meg bemutatni jó, archiválni nem. Körülbelül egy nagyságrenddel kevesebbet tudunk tárolni SQL-ben, mert maga a tárolás az marha lassú. Ellenben a keresés az sokkal gyorsabb és sokkal kényelmesebb benne. És nagyon sokféle nézetet, vagy nagyon sokféle ilyen view-t lehet benne definiálni, és ezért olyan ilyen virtuális táblákat tudunk létrehozni, ami mindig azokat az infókat, és most tudunk kitérni igazából arra, hogy mire jó ez az egész, hogy azokat az infókat, vagy azokra a kérdésekre tudunk választ adni, amire eddig nem. Tehát, hogy az egy sima egyszerű számlálással, vagy az ilyen bizonyos üzeneteknek a kiszűrögetésével egy csomó olyan infót nem tudunk összeszedni, amit ezzel most viszont össze fogunk szedni. Vagy tudunk. Van egy olyan tulajdonsága ugyanis ennek a parsernek, hogy nem csak speciális dolgokat tudunk belerakni, hanem saját makrókat is létre tudunk hozni. Ha még emlékeztek arra az SSH-s belépésre, akkor ott volt egy ilyen lépésünk, hogy accepted pubkey for username valami. Ugye a username helyére mi beraktunk egy kukac string kukacot. És esetleg ezzel bele tudunk rakni 2 darab 2-es pontot, utána speciális karaktereket. A 2 2-es pont közé pedig olyan makrót definiálunk, ami nekünk tetszik, bármit. Például én azt mondtam, hogy ezen legyen a .logcheck.uid. Attól fogva lesz egy ilyen makróm, hogy .logcheck.uid. Meg ugyanígy logcheck.ip, logcheck.akármi, ami benneteket érdekel, bármi. És ezeket attól fogva egy adatbázisnak egy külön mezőjébe ki tudjuk rakni. Magyarán felolvassa a log üzenetet, mi a parszerrel megmondtuk, hogy hol van a maga a usernév, meg megmondtuk, hogy hol van az IP cím, meg azok a fontos infók, amik nekünk kellenek, és ezeket ki tudjuk szedni egy adatbázis mezőben, egy táblában egy külön mezőbe. És akkor képzeljétek el, hogy az ilyen kis nyúlfarknyi SSH logüzenet, az már egy csomó mezőt fog nekünk hozni az adatbázisba, mert lesz egy külön oszlopunk, vagy egy külön mezőnk a klasszra, külön a tagekre, külön a user ID-ra, külön az IP címre, ahonnan jött. Igaz? És akkor ezeket így ki tudjuk szedni belőle. Persze nyilván majd a levelező szerve, tehát az IMAP-nak, vagy a POP3-nak is a logüzeneteiből ugyanúgy ki tudjuk szedni az IP címet, meg a user nevet, mint ahogy az FTP-ből is ki tudjuk majd szedni, meg mindenféle szolgáltatásból, amiket nyújtunk, igaz? Teljesen jól ki fogjuk tudni szedni. És attól fogva meg teljesen, nagyon, nagyon szép infókat tudunk használni, vagy kimutatni belőle. Ugye, tehát van egy mak, ami megmondja majd magát a user nevet a log üzenetből. És utána ezt felhasználhatom egy logpassba, egy template névben, vagy SQL táblába, vagy mezőbe. Például FTP belépésnél ugye így fogtuk, és a user nevet, azt ott van egy user név, meg ott van egy IP cím. És akkor azt tudtuk mondani, hogy na, akkor ez az IP cím szépen belépett, és ez a user akkor most bent van. Vagy egy SSH esetében ugyanúgy van egy IP címünk, meg van egy user ID-nk megint csak. Így néz ki egy SQL táblának a definiálása, megmondtuk, hogy itt a local hoston, syslog NGL user, jelszó, stb. És azért, tehát látszik azt, hogy egy külön mezőbe kihoztam a user nevet, meg az IP címet, és ott pedig meghatároztam ezeket a makrókat szépen belerakom. Az egy kicsit bután néz ki, hogyha viszont van egy log üzenetünk, sajnos nem minden üzenetben van user név, vagy nem minden üzenetben van IP cím, ezért a makróknak lehet alapértelmezett értéket adni, magyarul, hogyha nincs értéke a makrónak, akkor is legyen. Például ahol használjuk, ott egy kettős pont pötty default, és akkor mindig a defaultot fogja belerakni, vagy no IP-t, vagy no user ID-t, vagy valamit. És akkor erre tudunk szűrni szép folyamatosan. És akkor így az adatbázis mezőnk nem lesz üres konkrétan. Felhasználás, most már tényleg itt a vége felé járunk. Ugye, hogyha már van nekünk ilyen különböző mezőnk, mondjuk, hogy koncentrálunk a klasszra, meg a user ID-ra, meg az IP címre, akkor meg tudjuk mondani azt, hogy szeretném azokat a sorokat látni, amiben class volt, tehát violation volt, és mondjuk IP címenként. Vagy akarom tudni az egy IP-ről jövő violation-öket. Vagy akarom tudni az egy adott user ID-val történt violation-öket. Vagy esetleg vagy a sikeres logineket szeretném megnézni egy darab user ID-vel. Tehát, hogyha ezeket ilyen külön adatbázis mezőkbe beleraktuk, akkor nagyon szimpla szelektek segítségével ezeket bármikor le tudjuk kérdezni, ezeket az információkat. Egy pár darab buktató azért van, de ezek nem a PattenDB-nek a hibái, hanem hát sajnos az életnek a velejárói. Például az ismétlődések kezelése az nem megoldott, illetve ha akarjuk, megoldott, ha akarjuk, nem megoldott. Hogyha megmondom miért, a postfix esetében, ha megy egy levél, akkor ott van egy to, meg egy orig to mező például, hogyha valaki a to mezőbe egynél több IP cím, egynél több e-mail címet ír, akkor az ugye ott veszővel elválasztva ott lesz. Hogyha én a log üzenetben viszont úgy parszolom, hogy to egyenlő, és ott a kiparszolod a teljes e-mail címet, tehát kukac, string, kukac, akkor ha ott egynél több e-mail cím van, akkor az erre nem fog illeszkedni. Csak azt nem tudjuk megmondani, hogy valaki a túlmezőben mennyit ír. Sajnos én ezt próbáltam, hogy hát írjatok csak egyet, és akkor az jó lesz, de ezt sajnos a felhasználók nem nagyon hajlandóak követni. Másrésztről pedig igazuk is van, mert azt mondja, hogy mást jelent, hogyha én túlba írok több e-mail címet, meg hogyha CC-be írok több e-mail címet, az teljesen mást jelent. Aztán a többsoros üzenetek kezelése az nem megoldott továbbra sem, tehát hogyha mondjuk MySQL logokat szeretnénk feldolgozni, az nem nagyon fog menni ebben az esetben. Aztán változó programnév, például a Dovecat, hogyha valaki ismeri, akkor a Dovecat, amikor egy levelet kézbesít, delivernek hívják, akkor a deliver az odaírja zárójelben például azt, hogy kinek kézbesítette azt a levelet, és ezt mind a programmezőbe akarja velünk közölni. Tehát a programnév az lesz, hogy deliver, zárójel, e-mail cím, zárójel bezár. Szerencsére ezt meg tudjuk oldani, mert hogy parszert nem csak a patentben tudjuk használni, hanem programnévnél is lehet mondani olyat, hogy deliver, zárójel, és akkor ott szépen egy string vagy valami hasonló. Aztán van egy másik dolog, az a noise és a violation-öknek az esete. Hogyha az ember azt mondja, hogy tényleg szigorúan vesszük a logelemzést, és azt mondjuk, hogy mindenki, aki sérti a politikát, mondjuk visszautasítunk egy levelet, vagy ilyesmi, az violation kategóriába fog belemenni, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy nem tudunk aludni nyugodtan, mert hogy percenként jönnek a violation-ök, ugyanis hát az internetnek ez egy sajnálatos módon hátránya, vagy egy ilyen tulajdonsága, vagy adottsága, hogy Tesco gazdaságos gépeken, Tesco gazdaságos szoftvereket, Tesco gazdaságos emberek használnak, bocsánat, rossz. Jaj, elfejtettem, hogy ez kimegy a netre, bocsánat. Tehát a lényeg az, hogy most beleszek perelve a Tesco miatt, de ez van. Tehát, hogy megnézitek azt, hogy ha mondjuk azt mondod, hogy oké, ha jön egy levél, és ha jön egy levél, és mondjuk nincsen a feladójára reverse-be jegyezve, akkor nem veszem át a levelet, és ez egy violation, akkor meg fogsz bolondulni, mert percenként jönnek a violation-ök, mert nem igaz, mert sajátos módon az IPC-nek felére nincs egy normális reverse bejegyezve. Vagy ha nem küld hello-t, vagy nem tudom, rossz a hello-ja, és nem tudod visszaoldani, ezeket nem veszed át, akkor ezek mind violation-ök, ami hát ez nem túl jó. Viszont kérdés az, hogy mit akarsz vele kezdeni. Ez a nagy mennyiségű violation viszont eltakarja tőled a fontos információt. Tudnélik, a violation az internetnek a velejárója, az, hogy nem tudják jól használni az emberek, és vagy nincsenek normálisan beállítva, ezeket jó lenne eltüntetni. Van rá megoldás, az, hogyha a tegek közé például felveszed azt a teget, hogy noise, és kiszűröd. Vagy eleve azt mondod, hogy az osztálya az lesz az üzenetnek, tehát a klasszod az, hogy noise, és attól fogva nem foglalkozol a zajokkal. Ezt is meg lehet oldani. A másik az az, hogy amire viszont tényleg nincsen megoldás, az a gépi meg az emberi aktivitásnak a megkülönböztetése. Tehát ez is egy tipikus dolog, amit így látsz, de ezt amikor ránézel már a Muninos ábrádra, látod, hogy mit tudom én, a NAMED-nél a violation-ök azok ilyen szép periódikusan jönnek. És akkor megnézed a Bind-nak a logjait, és látod, hogy mondjuk olyan zónát akarnak tőled átvenni, ami már régen nincsen nálad, csak a secondary még nincs leállítva, akkor azt látod, hogy teljesen periódikusan próbálkozik. Tehát ezeket el kell tudni választani egymástól. Mondjuk az a baj, hogyha erre rásütöd azt a bélyeget, hogy na akkor ez egy gépi aktivitás, és engem ez nem érdekel, vagy ez egy noise, akkor meg hogyha valaki szánt szándékkal csinálja, és mondjuk valamit próbálkozik, akkor azt is el fogja takarni előled. Tehát ezt így el kell tudni dönteni, hogy most mi az, amit szeretnénk, vagy mi az, amit nem látni. És a másik az, hogy nem minden üzenet tartalmaz minden információt, például UID-ot, IP címet, vagy PID-et, vagy ilyesmit. Ez egy ilyen problémás dolog. És hogyha a másik az, hogyha hibás az XML-ed, tehát hogyha valami elfelejtesz bezárni valamit, vagy ilyesmi, akkor ha hibás az XML, akkor nem tudja felolvasni sajnos a SysTogengi, mivel semmi baj nincsen, csak attól fogva viszont minden üzeneted unknown lesz, mert nem tud vele mit kezdeni. Majd kapsz egy szép log üzenetet, hogy nem jó az XML-ed, és attól fogva minden unknown lesz, ami tök jó, csak rondán néz ki a Muninba, hogy most itt hirtelen unknown lett minden, és jön róla a riasztás. Ezt úgy lehet esetleg kiküszöbölni, hogy az ember, amikor editálja, akkor utána PBB tullal rögtön megpróbál egy üzenetet, ami nyilván az embernek kontrollerrel ott van benne a bash historiába, és rögtön megpróbálja, hogy lefut-e rá, mert hogyha az lefut, akkor biztos, hogy jó az XML. Igen? Az a baj vele, hogy lehet, igen, nincs benne ilyen konkrét syntax check nevezetű történet. Az van, hogyha két lehetőséged van. Ha van egy darab XML fájlod és azt editálod, akkor ezt nem tudod megcsinálni, mert abban a pillanatban, hogy lemented a fájlt, akkor a SysTogengi következő alkalommal, amikor szükség van rá, akkor észreveszi, hogy változott és felolvassa. Hibás, kilép. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, ha külön tárolod az XML-jeidet és merge-el rakod össze, akkor viszont a PBB toolnak paraméterben meg tudod mondani, hogy melyik XML-t használja, és akkor amelyiket editáltad, azt mondod, hogy na erre. Nem igazán szép, nem igazán automatizált, de azért ez lehet. Tehát merge előtt azt mondott, hogy PDB tool, és mínusz kis P-vel meg lehet mondani neki, hogy na hol van az XML konkrétan, és megmondott, hogy na azzal próbáld ki. És hogyha az jó, akkor azt mondod, hogy XML, hogy PDB tool merge. De nincs ilyen kézikus, ilyen szintax csekkolós akármilyen per pillanat. Következő kérdés még, amit így érdemes meggondolni, és ez már az utolsó szlájd, hogy most szigorú vagy laza mintákat akarunk, ugye? Hogyha túl megengedő mindent visz, mintákat rakunk, ugye ez a kukac, any string kukac, ez mindent visz. Tehát akkor az oda be fogunk menni abba az ágba, és attól fog az mindent visz. Tehát eltakarja előlünk a többit. Illetve, hogyha egyik megoldás, ez a teljesen parszolt e-mail cím, az ugye elég bénán néz ki, és eléggé bonyolult és hosszú is lesz. Ellenben, ha ott nem IP cím, nem egy e-mail címet kapunk, akkor ő rá nem fog ráfutni. Viszont az meg az ismétlődéseknél lesznek dolgok, hogyha egy nem parszolt e-mail címet használunk, mondjuk azt mondjuk, hogy lstring a spacing, akkor oda bele fog férni a postfixnél a sok to egymás után, mert a postfix például úgy csinálja, hogy kacsacsör nyit, e-mail cím, kacsacsör zár, vesző, kacsacsör nyit, tatara, és a legvégén egy space, és jön a következő mező, akkor viszont annak az lesz az eredménye, hogy egy ilyen adatbázis mezőben nem egy e-mail cím lesz, hanem sok lesz benne, akkor viszont arra kell felkészülni, hogy majd amikor keresünk, akkor ott nem fogunk tudni csak simán e-mailre keresni, hanem milyen like vagy valamit kell használni, vagy tovább parszolni. Tehát hogy az meg az elemzést. Ugye nekünk akkor lenne szép, hogyha az e-mail mezőben egy darab e-mail címünk lenne, nem sok felsorolva. Néha meg csak egy, néha meg semmi. Szóval nem tökéletes ebből a szempontból ez a megoldás, de nem nagyon lehet rá mit kezdeni. Ez postfix adottság is, hogyha tetszik. Ennyi volt. Szükséges-e, hogy összefoglaljuk el, hogy miről volt szó, vagy van-e más kérdésetek ezzel kapcsolatban? Amit itt elmondtam, az mind GPL-es, ez mind elérhető a most nem, hát most 3.1.1-nél járunk, és napokon belül megjelenik a 3.2-es is, tehát a 3.2-es syslogengében meg a 3.1-es ágban megjelenik, elérhető, és teljesen szabadon elérhető, és hogyha felmentek a Balavithu-ra, akkor a minden fájlos letöltések között ott találtok egy ilyen PatternDB snapshot könyvtárat, és ott van 8000 darab ilyen minta már készen, a Juniper-től a Postfix a nem tudom, mindenféle logüzenetek így beparszolgatva és használható. Amit szeretnénk az, hogy most már hamarosan indul, remélem, egy ilyen közösségi oldal, ahol mindenki felrakhatja a saját mintáit, illetve leszedheti a többiekét, hogyha szükség van rá, és használhatja egészséggel. Reméljük, hogy azért ez sokat fog segíteni. Van-e kérdés? Ha nincs, akkor mondja. Zsani, szeretnél kérdezni?
Internetem van kérdés?
Nincs.
A hálózaton van kérdés?
Semmi.
Semmi már, a Tesco-sok jöttek perelni már. Kommandósok elindultak, hogy kinyírjanak. Jó, akkor köszönöm szépen a figyelmet, hogyha holnap, aki jön esetleg gyakorlatra, akkor ezeket szeretném mindet kipróbálni élesben. Köszönöm.